Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Örvendez Isten, hiszen itt vagyunk, és örvendezünk néked. Énekeljetek az ő nevének dicsőséget. Jöjjetek és lássátok az Isten dolgait, csodálatosak az ő cselekedetei, az emberek fiain. Amen. Fennállva, testvéreim, magasztaljuk Urunkat, 167. dicséretünk első verszakát énekeljük el. Jöjj, mondjunk hálaszót! Magasztaljuk Urunkat, 277. dicséretünket énekeljük, valamennyi verszakával így kezdődik, gondviselő, jó atyám vagy, ó én, édes Istenem.
Yeah.
segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk Máté evangéliumában, az evangélium 7. részében, a 7-től a 11-ig terjedő szakaszban. Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőknek megnyittatik. Vagy ki az közületek, aki fiának követ ad, amikor az kenyeret kér tőle, vagy amikor halat kér, kígyót ad néki. Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jót a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérnek tőle. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek most, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által, hálát adunk neked, Istenünk, hogy itt lehetünk a te házadban, ígéreted szerint a te jelenléted bizonyosságában és a gyülekezet közösségében. Kérünk, szent fiadért, ami Urunk Jézus Krisztusért, fogadj el minket, bocsásd meg vétkeinket. Tudjuk, Urunk, hogy nélküled semmire sem vagyunk képesek. Engedd azért, hogy igéd és lelked által betekinthessünk a te szeretetednek mélységébe. Urunk, te, aki imádságos kérésre serkentett szívünket, add, hogy elfogadjuk szép ajándékaidat. Te, aki keresésre adsz ösztönzést, engedd, hogy megtaláljuk, amit keresünk. Te, aki arra hívsz, hogy álhatatosan zörgessünk, nyisd meg kegyelmed ajtaját nekünk, és kérünk, hogy tárd szélesre a te igéd kapuját, a szent lelkedet. Urunk, aki tőled kér, annak adsz, kérését nem utasítod vissza. Aki téged keres, az megtalál, és nem keresget hiába. Aki zörget, annak megnyitod az ajtót, és nem zárod el előtte szíved szeretetét. Add, hogy benned szívünk megnyugodjék, örök békességre legyen. Hallgass meg minket, áldásoknak Istene, és áldj meg minket ezen az Isten tiszteleten is. Krisztus érdeméért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére. Énekeljük 463. dicséretünk első és második verseket.
Yeah.
Szeretném Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található Ézsaiás próféta könyvében, a 66. részben, a 13. verset olvasom. Ahogy az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én is titeket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, szívünk szerinti szép szokás az, hogy az esztendő egyik napján kiválasztott órájában számba vesszük életünket, számba vesszük Isten ajándékát, és megköszönjük, hogy édesanyánk életet adott nekünk, megköszönjük az édesanyai, nagyanyai, dédmamai szolgálatot. És hogyha már a szavak szintjén nem tehetjük meg, nem léphetünk oda, és nem mondhatjuk azt, hogy köszönöm, akkor esetleges haló poraiban hálásak vagyunk az ő létéért, mosolyáért, feddéséért, tanításáért, szeretetéért. Mennyi mindent köszönhetünk neki, milyen sok és soha le nem róható hála köt hozzá bennünket, érezzük mindannyian. Magának a megemlékezésnek a múltja, ha valaki elkezd kutatni ezután, sokrétű lehet, de egészen bizonyos, hogy valahol Nyugat-Virginiában kell keresnünk mindezt a 20. századnak az elején, ahol egy fiatal nő, egy tanárnő számba vette egész életét, számba vette édesanyját, szerette és tisztelte őt, és mikor elment közüle, elhatározta, hogy ő maga megemlékezik erről a napról. Édesanyja halála után úgy döntött, hogy a szomorúságát leginkább az felettetheti, hogyha segít másokon, és életének hátra lévő részét valóban, mondjuk így, diakóniának szentelte. Szükséges is volt erre, hiszen nagyon sok fájó seb volt ebben a világban. 1906-ot írunk, és ezen az 1906-ban lévő egyik vasárnapon ő maga elhatározta, hogy a következő évtől megszenteli és megszerzi és megszervezi gyülekezetükben az anyák napját. 50 száz szegfűt vitt magával a templomba, és az istentiszteleten lévő minden édesanyjának adott egy-egy szálat. Többet szeretett volna, kis idő múlva elérte, hogy Virginia kormányzója hivatalos ünnepnappá tette, majd 1914-ben Wilson elnök hivatalosan is bejelentette, hogy az Egyesült Államokban nemzeti ünnepé lesz. Az asszonynak gyermeke soha nem született, mert egész életét arra áldozta, hogy megakadályozza az általa megalapított, kigondolt ünnep üzletté válását. És annyit jó tudnunk még erről a napról, hogyha a múltját és a jelenét nézzük, hogy nem mindenütt május első vasárnapján ünneplik, hanem Európa számos országában május második vasárnapja ez az ünnepnap. Számunkra, keresztény emberek számára azonban az anyák napja többet jelent, mint meghatottságot. Nem pusztán az érzelmeinkről szólunk, bár kétségtelenül ezekben a percekben mindannyiunk szívét átjárja meleg szeretet, vagy éppen kínzó, gyötrő érzés. Már az a tény, hogy az első alkalom és a mai alkalom is egy Isten tiszteleten történhetett meg, arról beszél, hogy nem csak az édesanyákról beszélünk, és leginkább mi nem előttünk hajtunk fejet, megköszönjük életüket, hanem Istent dicsőítjük most is. Istennek köszönjük meg őket, hogy részesített bennünket megismerésükben, szeretetükben. Ünneplésükben nem emeljük az édesanyákat olyan polcra, amely Isten magasságát jelenteni. Nem helyezzük őket olyan dicsőséges fénybe, amely elváltoztatná az igaz igei vonásokat. És nem állítjuk szembe sohasem az édesapákkal sem. Valahogyan, amikor a Szentírást olvassuk, Istenben, az ő hármas egységében megjelenik mindaz, amit mi emberek valahogyan csak kettősségben tudunk megfogalmazni, ahogyan párban tudunk megélni. Az Ószövetség első lapjairól érezzük azt, hogy a férfi szerepe Isten teremtésének rendjében hasonló az atyáéhoz. Az alkotás, a teremtés, a formálás. Mi nem a semmiből tesszük ezt, hanem a saját magunk képére és formájára, ahogyan olvassuk a teremtés történetet követő időszakban. És amikor a teremtés történetéről hallunk, és amikor a teremtés rendjéről, az alkotásról olvassunk a Szentírásban, mint ami az atyának a része és az atyának a feladata, akkor persze rögtön hozzátesszük, benne értjük azt, hogyha valaki valamit megalkotott, akkor arról gondoskodik is. Nem, de erről beszél a felolvasott szent lecke, amikor a mennyei atyát szólítja meg, hogyha ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, akkor mennyivel inkább képes jó ajándékokat, sőt, Isten az ő szent lelkét odaadni az ő gyermekeinek. A teremtés az összekapcsolódik a gondoskodással, a fenntartással. Éppen ezért látjuk a világ kezdetétől fogva való gondoskodását az élő Istennek. A másik oldalról pedig, és tudjuk, én magam is látom és érzem, hogy a mai napon a mennyei Atya előtt állunk mindannyian, de megjelenik az édesanyáknak visszavonhatatlan feladata, az anyai hivatás szépsége és annak szolgálata. Mert amikor azt mondtam, hogy az Atya teremt, és az Atya gondoskodik, amikor azt mondom, hogy az apák adnak, alkotnak és gondoskodnak, akkor persze azt is mondom, és ezen a mai vasárnapon inkább most ezt mondom, hogy a felolvasott textusul hallott igerészben Ézsaiás proféta szavában azt látjuk, hogy az anyák pedig vigasztalnak. Mint az atya ad, az anya pedig vigasztal. Miért van ez? Azért, mert az anyai szolgálatban, az anyai hivatásban ott van a vajúdás, ott van a fájdalom, és ott van a szülésnek a pillanata, annak az általunk átélhetetlen és megfogalmazhatatlan percnek a mozdulata, amikor a fájdalom mégis örömet jelenthet. és a vajudáshoz, a szüléshez, a síráshoz hozzátartozik a vigasztalás. És Isten itt ebben az ige részben azt mondja el, hogy ő maga ilyen Isten. Ő maga a vigasztaló. Ő maga az, aki letörli a könnyeket. Ahogyan az anya vigasztalja a fiát, úgy vigasztallak én is titeket. De hogyha megnyitjátok, és otthon kezetekbe veszitek Ézsaiás próféta könyvének 66. részét, akkor ilyen szavakat olvassunk az egész részben. Mielőtt vajódott már megisszült, mielőtt rátört a fájdalom, fiút hozott a világra. Születhetik-e egy nép csak úgy egyszerre? Hiszen alig vajódott Sion már is megszülte fiait. Aztán azt olvassuk ebben az igében. Szívből veletek örülök mindig. Örüljetek, akik gyászoltok, mert jól lakásig szophattok vigasztalást nyújtó melleimből, gyönyörködve szívhatjátok duzzadó kebleit. Ezt mondja az Úr, folyamként árasztom rá a békességet, mint megáradt patakot, a népek gazdagságát. Azaz Isten itt úgy beszél magáról, mint aki munkálja az emberi életben is a szülést és a születést. És munkálja bennünk nem csak a testi szülést és születést, hanem munkálja bennünk az újjászületést is. Mert a vigasztalás ehhez a szolgálathoz kapcsolódik. Gondoljatok csak vissza azokra a percekre, azokra az órákra, amikor gyermekkorotokban valaki megijesztett, vagy valami miatt elerette a könnyetek zápora. Vagy gondoljatok gyermekeitekre, gondoljatok unokáitokra, dédunokáitokra, akiknek kiszaladt a könny a szemükön. És oda szaladtak, és oda szaladnak az édesanyákhoz, elpanaszolva bajukat, bánatukat, hogy nála vigasztalással legyenek. És gondoljatok az ölelés szorítására, arra az orvosságra, amely minden fájdalmat említett. Látszódik, és tudjuk, igénk is erről beszél, hogy ebben az édesanyák mindenféleképpen felülmúlják az apákat. Mert nekünk, nekik nem volt türelmük, vagy sokszor nem volt idejük mindenre. És gyakran azt mondták, és azt mondjuk, menj édesanyádhoz. Lehet, hogy tudunk jó ajándékokat adni. Lehet, hogy munkával alkotunk. Lehet, hogy gondoskodunk. A házasságkötési esküben is ezt fogadjuk meg párunknak. Ezt fogadjuk meg feleségünknek. Egész életemben hűséges, gondviselőd leszek. Lehet, hogy vannak jó ajándékok, adja Isten, hogy legyenek. De amikor vágyaink beteljesednek, amikor igyekezetünk sikerre vezet, amikor imádságaink meghallgatnak, akkor mégiscsak édesanyánkhoz megyünk. Vagy mentünk. Mert az ő szeretete a gondoskodó szeretet. Az a szeretet, amely tud derűvel sugározni, amely vidámmá teheti az otthont, amely tud vigasztalni. Csak egy valaki az, aki a magasságos gazdagságból megnyitja a vigasztalásnak ezt a bőséges forrását, és Isten az, aki ezt az édesanyáknak adja. Kedves édesanyák, itt hozzánk szól az ige, hozzátok szól az ige, mint az anya vigasztalja az ő gyermekét. Úgy vigasztallak én is titeket, mondja az Isten. Persze mondhatjuk, és amikor végignézek gyülekezetünkön, akkor egyfajta változást mindenféleképpen megtapasztalok, és mindenféleképpen meglátok. 10 év elteltével azt látom, hogy valahogy, minthogyha kevesebben lennének a kisgyermekek, és minthogyha felcseperedtek volna mindazok, akik egykor itt az úrasztala körül, vagy körülöttünk az igei alkalmakon forgolódtak, mozgolódtak. Minthogyha kevesebb volna a kicsin gyermek, de megnőttek volna azok, akik innen indultak. Mert az elmondottakból is világossá válik, hogy Isten nem csak a kicsin gyermekét vigasztaló édesanyához szól, hanem a felnőtt fiát vigasztalóhoz is. Ó, hány és hány olyan vidék van, akár itt Magyarországon is, amikor, ha valaki azt mondja a gyermekének fiam, az ugyanúgy lehet a leánya is. A magyar nyelven gyakran mondjuk ezt. Fiam, ne tedd, ne mondd, ne gyakorold mindezt. Éppen ezért úgy gondolom, hogy persze benne van ebben az igében a fiú és a lány is, és a férfi és a nő is. És a szülő számára a gyermek mindig gyermek marad. Azonban a Károli fordítás még ennél is többet mond. Nem csak azt mondja, hogy itt mindenkit megszólít az ige, hanem azt mondja, hogy miként a férfit, akit anyja vigasztal, akként vigasztallak titeket én is. Vagy hogyha még általánosabban szeretnénk ezt mondani, az Ószövetségben a férfi egészen egyszerűen az embert jelenti. Arról az élethelyzetről szól az ige, amikor már nem a gyermek lábfájása miatt rohan édesanyjához. Amikor a felcseperedett, éretté vált ember látja az ő életének fájdalmát, látja az ő életének kudarcát, látja az ő életének nyomorát. Ó, hányszor történik meg így a mindennapok világában? Valaki lesüti a szemét és odaáll az édesanyák elé, és ered a könnye. Elered a könnye, mert nem a játékszere veszett el, hanem elered a könnye, mert elveszett az élete. Mert az élet harcaiban sok vágás és sebb keletkezett rajta. Mert nehezen bírja. Mert sok minden szorítja. De jó, hogyha ebben a helyzetben is odaállhatunk az édesanyák elé. Nem csak a fiak, nem csak a férfiak, nem csak a leányok, hanem a nők, az asszonyok. A felnőtt szívek fájdalmának vigasztalója az Isten. És erre szükségünk van. Szükségünk van arra, hogy valaki türelmesen meghallgasson bennünket. Szükségünk van arra, hogy valaki megbékéltesse a szívünket. Szükségünk van arra, hogy valaki mély sebeinket gyógyítsa, mert ha nem gyógyítja, akkor elvérzünk. Szükségünk van arra, mert valaki átdöfheti a szívünket, és a fájdalomba belehalhatunk. És Isten igéje azt mondja, hogy aki ebben a helyzetben hozzá menekül, az nem csalódik benne. Mert ő a vigasztalásnak forrása. Nem mondhatod soha, Isten a gyermekek Istene, nem mondhatod soha, hogy Isten csak a kicsinyek Istene. Nem mondhatod soha, hogy Isten csak a gyengék ura. Nem mondhatod soha, hogy Isten csak az elaggódtaké volna, te pedig erős vagy. Hiszen neked is szükséged van rá. Neked is. Életed idejében, életed próbatételeiben, mert hát kihez mehetnénk a mi fájdalmunkkal, aki megvigasztalna bennünket? Kihez mehetnénk, aki reménységet adna, hogyha nem az élő Istenhez, ahogyan az anya vigasztalja az ő gyermekét, úgy vigasztallak én is titeket. És végül, kedves testvérek, ebben az igében, ebben a bizonyosságban azt is látjuk, amit hallunk, hogy Isten megteszi mindezt. Hogyan vigasztal az Isten? Erre a kérdésre felel a proféta. Nyilván egy kicsit másképpen történik mindez gyermekkorban, és másképpen történik a felnőtt időben. Másképpen, amikor ölbe vettek, vagy ölbe veszel. Másképpen, amikor gügyögtek hozzád, vagy amikor éppen gügyögsz. Másképpen, amikor nem múlik el a sírás, és másképpen, amikor egyik pillanatra a másikra derű követi. A meglett férfit már nem így vigasztalják. Ahhoz sokszor már nem kell sok szó. Ott alárendelté válnak a mondatok. Kevés is elég belőlük. Nézzétek, tudom, hogy a történet az ebben a helyzetben picit furának tűnik, de amikor a tékozdó fiú hazatér, ott már a szavaknak kevés jelentősége van. Eltervezi, hogy mit mondana. Tudom, hogy az atya öleli meg. De pontosan erről van szó. Egyre kevesebb szó, és egyre több alázat. Egyre kevesebb szó, és egyre több türelem ahhoz, akihez megyünk. Vajon nem tapasztaltad-e, hogy amikor beléptél édesanyád ajtaján, akkor rád nézett, és tudta, hogy valami baj van. Ha belenézett a szemedbe, szó nélkül is megértett mindent, ami fontos. És a gyermek már is megkapja a választ, amire nagyon is vágyott. Így vigasztalja a felnőtt édesanya felnőtt gyermekét. Mert ennek a vigasztalásnak az a lényege, hogy van valaki, akivel megoszthatom a fájdalmamat. Hogy van valaki, akinek éppen úgy fáj, mint nekem. Hogy van valaki, aki belement volna mindabba a küzdelembe, amiben én vagyok. Hogy van valaki, aki megérti a másikban a maga sorsát, és vele tud lenni jóban, rosszban egyaránt. Hogy van egy olyan pillanat, hogy hosszú magyarázgatások nélkül kicserélődhetnek közöttünk a gondolatok és az érzések. És hogy az édesanya végső lehelleteig egy maradhat gyermekével, annak minden örömében, minden szenvedésében, mert minden öröme és minden szenvedése az övé is. És úgy hiszem, hogy ezt a vigasztalást az édesanyák az élő Istentől tanulják. Abból a szemből, és abból az ölelésből, amit Isten adhat. Ó, hány és hány olyan bibliai történet van, amikor valaki odalép az Istenhez, odalép az Isten fiához, és ő ránéz, és a ki nem mondott kérdésre is megadja a feleletet, és tudja az utat, hogy merre kell menni. Izrael nagy tanítója, amikor odalép Jézushoz, belenéz a szemébe, akkor Jézus azt mondja neki minden kérdés nélkül, hogy szükséges néked újonnan születned. De hát, Uram, még nem is mondtam semmit. Amikor a tékozló fiú hazatér és elkezd valamit motyogni, valahogy összeszorított fogakkal, amit kigondolt, az apa azt mondja neki, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott. Isten mielőtt hozzámegyünk, már mindent tud, mindent megért. Velünk van szomorúságunkban, és velünk van a mi örömeinkben. Egy velünk, nem kell sok szó. Elég, hogy ott vagy vele, ott vagy az ő közelében, és bizonyos lehetsz afelől, hogy ő átkarol, hogy szívére vonja a te fejedet. És Isten szívének lényege pedig a szeretet. És hogyha ez megtörténik, akkor csillapszik a gond, a gyötrelem, elviselhetővé válik mindaz, amiről sohasem gondoltuk volna. És békességgel fogadjuk el azt, ami ellen mindig lázadoztunk volna. Mert valahogyan ilyenek vagyunk, mi mindig, mindenhol békétlenkedünk. Emlékszem, életem egyik legszörnyűbb pillanata volt, amikor belesültem egy versbe, de ez a sor ott lebeg a szívemben, mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Higgyétek el, hogy ez elég nekünk. Higgyétek el, hogy Isten ilyen Isten. Higgyétek el, hogy Isten közelében, Isten ölelésében megváltozik minden. És itt nem hatalmas távolságról van szó, nem évezredekről, nem űrutazásról. A próféta úgy beszél Istenről, mint aki az ő szeretetének ezt a csodálatos, vigasztaló hatalmát majd el fogja küldeni, majd meg fogja mutatni. Valóban az Ótestamentum idejében ez csak ígéret volt. Ígéretként is nagy ajándék. De az Új Testamentumban számunkra ez a valóság, ez jelenbeli valóság, ajándék, mert Istennek ez az ígérete megvalósult Jézus Krisztusban. Krisztusban tette nyilvánvalóvá az Atya, hogy ő egy mi velünk, egy az ember létével, egy az ember bűnével, egy az ember mélységével, egy az ember nyomorúságával, egy az ember fájdalmával. És hogy ott a Golgota keresztjén világossá válik, hogy nincs olyan mélység, amiben ne szállt volna bele az élő Isten. Nincs olyan helyzet, amire azt mondaná, hogy ez nem az én részem. Azt mondja az ige, döbbenetes ez az ige, hogy átokká tette értünk a Krisztust. Mert hogy átkozott az, aki a fán függ, olvassuk az Ószövetségben. ott a kereszten világossá válik, hogy minden tekintetben velünk az Isten. A kereszten világossá válik, hogy ott bemutatja az ő kegyelmét és irgalmát. Ott a kereszten érezhető, kézzel fogható, hogy Istenhez oda lehet fordulni, és ő vigasztalást ad minden tekintetben. Íme, ilyen Istened van. Íme, ő Krisztusban jelent meg. És a felelősségünk, felelősségete, kedves édesanyák, kedves édesapák, hogy erre az Istenre mutassatok. Ezt az Istent ábrázoljátok. Erre az Istenre utaljatok szavaitokkal, tetteitekkel, gyermekeitek, unokáitok, dédunokáitok között. És erre az Istenre mutassatok a kitaszítottak, az elhagyatottak, az éhezők, a nyomorúságban lévők, a megvetettek között, hogy van vigasztalás. Tudjátok, nagyon őszintén, hogy nagyon hosszú ideig kerestem ennek a mai napnak az igéjét. Mindig ott járt a fejemben, nem nagyon tudtam szabadulni, de nem is mertem idehozni István vértanulról azt, hogy olyan volt az arca, mint az angyali. De valahogy ezt érzem mégis benne, hogy kiábrázolódik rajtad a Krisztus. Hogy kiábrázolódik rajtad Isten szeretete. Hogy nem szárnyaid nőnek, hanem a szemedben ott csillog a megváltó Krisztus szeretete. Most hát ez a mi küldetésünk. Nem könnyű küldetés. De ebben lehetünk mennyei atyánknak gyermekei. Mert ahogyan az anya vigasztalja az ő fiait, én is úgy vigasztallak titeket. Amen. Fennállva válaszoljunk Isten igényére. 294. dicséretünket énekeljük el. 294. énekünket mind három versszakával. Jézus vígasságom, esdekelve várom áldó szavadat.
imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, megköszönjük néked, szüleinket, kiváltképpen az édesanyánkat ezen a vasárnapon. Köszönjük az édesanyai szeretetet, amely reád mutat, a te szeretetednek a képe. Köszönjük, Urunk, hogy te elfogadsz bennünket, és hatalmadban van mindent megcselekedni és megadni gyermekeid javára. Áldunk azért, hogy minden nyomorúságunk, vesztességünk és fájdalmunk arra való, hogy megtanítson még nagyobb hittel imádkozni, bánatunkban és gyászunkban hozzád menekülni, a te vigasztalásodat megtapasztalni és elfogadni. Köszönjük, megváltó Krisztusunk, hogy soha nem vagyunk árvák, mert általad nekünk atyánk van a mennyben. Vigasztalásnak lelke, szállj le mireánk, vigasztalj bennünket. Könyörgünk minden szülőért, különösképpen az édesanyákért, nagymamákért, dédmamákért. Imádkozunk hozzád, Urunk, Anya Szent Egyházunkért, küzdő nemzetünkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, határainkon túl és határainkon innen érőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, az érettségi vizsgára készülőkért. Adj békességet mindazoknak, akik vizsgákat tesznek a következő napokban. Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Urunk, így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és bátran szóljunk a gyermekeknek, hogy bejöhetnek, ők maguk is. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Gyertek csak erre. Bátran először. Gyertek, jó? Gyertek, Karus. Ide állok, jó? Én is.
Nentovics Éva a legdrágább anyukának. Ezernyi kis apró jellel tudattam, hogy létezem. Számolgattam a napokat, vajon mikor érkezem. Később aztán ágyam mellett álmot hozott szép dalot, hogyha néha nyűgös voltam, karod lágyan ringatott. Mint napfény a fellegek közt, szivárvány a régtelen, úgy hintett szép éltetadó, melengető fényedet. Akárhányszor születnék, és nem kellene más nekem, azt kívánnám századszor, és mindig-mindig légy velem. Kezemben a kis virággal, tiszta szívből kiáltom, te vagy nekem a legdrágább anyuka a világon. Én lesom anyám.
Jó, apá, fordulj. Anya felé.
Anya
felé. Szólj.
Köszönöm. Hát meg Isten. Ki az, aki ápa a születésem óta a testemet, a lelkemet, a bajtól óvja? Ki tanított engem Isten szent nevére, s ha baj vagy bánat ér, ki ölel a szívére? Könnyes lesz a szemem, ha róla beszél, az én édesanyám az áldott lélek. Szívem és szívemnek nincs szebb, kívánsága vágya, csak hogy őt az Isten ezerszer megáldja.
Fazekasalma köszöntő. Hajnal tájban napra vártam, hűs harmadban térdig jártam, szellő szárnyát bontogatta, szökhajamat felborzolta. Hajnal tájban rétre mentem, harmad cseppet szedegettem, pohárkámba gyűjtögettem, ne felejts el, beletettem. Hazamentem, elpirultam, édesanyám mellé bújtam, egy szó sem jött a nyelvemre, könnyen húlt a ne felejtsre. Édesanyám megértette, kicsi fiától bevette, sűrű könnyem lecsókolta, kedves szóval lágyan mondta, beszép verset mondta a lelkem, be jó is vagy kicsi szentem. S nyakam köré fonva karját, ünnepeltük anyák napját.
Angyalok története az anyai szeretetől. Egy legenda szerint az Úr angyala egy gyönyörű napon elindult a mennyből a régi világ irányába. Végig ment a mezőkön és a városokon, és nem tudtak, hogy megigazgatva a szárnyak tollait, ezt mondta, most már vissza kell térnem a világosság világába. Vajon mit vigyek magammal itteni látogatásom emlékéül? Ó, milyen gyönyörűek és illatosak ezek a világok, leszakítom ezeket és csokorba fogom. Elhaladva egy falusi otthon mellett, ahol a nyitott ajtón át meglátott egy csecsemőt, aki az édesanyja arcára mosolyodott. Az angyali szólt, kívül a mosolya szebb, mint a kezemben lévő rózsák. Ezt is magammal viszem. Aztán föltekintett a bölcső mellett álló édesanyjára, aki szeretetét árasztott a kicsinyére, mint kiapadhatatlan forrás, és megcsókolt a gyermekét. Ó, mondta az angyal, ennek az édesanyjának a szeretete legértékesebb, amit talál az egész világon. Ezt is magammal viszem. Három kincsel a kezében visszarepült a gyöngy kapun felé, és mielőtt belépett volna, elhatározta, hogy megvizsgálja az emlékeit. Legnagyobb meglepetésére a virágok már elszáradtak, és nem látszottak szépnek. A kisbaba mosoly is eltorzult, de az édesanyja szeretete megőrizte teljes frissességét, szépségét és illatát. Eldobta az elszállt rózsát, az eltorzott mosolyt, és a kapukon áthaladva köszöntötték a menny és elvégei, amelyek megszed gyűlökeztek, hogy megtekintsék, mit vitt magával. Így szólt. Ez az egyetlen kincset találtam a földön, amely megőrizte életet, szépségét. A menny felé vezető úton, az egész világon a legdrágább kincs az anya szeretete.
Menjetek be! Köszönjük szépen a szép bizonságtevő szolgálatot, Isten áldjon meg minden édesanyját itt gyülekezetünk közösségében is. Kedves testvérek, megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját, köszönöm a kiállítás rendezését, a fogadásokat, köszönöm a gyülekezeti napban való segítséget, a csobánkai majálison való szolgálatot. Egy szóval köszönöm mindent, amit az elmúlt héten megtapasztalhattunk. Testvéreim, május 20-án kiránduló körünk túráját az ifisekkel közösen tervezi. Dobókőre buszoznak, majd a Zsivány sziklához és a Kakashegyre mennének
Indulás 8 óra 55 perckor a Pomázi buszpályaudvarról, a Dobogókölyi buszmegállóból. Reformációi előadásaink is lesznek, nem csak fesztivált szerveztünk. Május 17-én 18 órától eleve elrendelés. Létezik-e ilyen? Mit mond erről a Szentírás? Dr. Kodácsi Tamás református lelkipásztor teológus tart erről előadást a szerdai Pomázi Bibliaóra idejében 18 órától. Május 21-én 15 órától nyugtalanító és égető kérdéseink. Gyermekeink nevelése közben olyan kérdések, amelyekre éltető válaszokat keresünk. Gyermeknevelés hittel. Előadást tart köztünk Szarka Miklós református lelkipásztor, klinikai lelki gondozó testvérünk. Ezekre az előadásokra is szeretettel várunk mindenkit. Fájdalommal hirdetem, hogy 2017. április 22-én elhunyt Várszegi Árpádné testvérünk 90 éves korában. Temetése 2017. május 5-én volt a Csobánkai református temetőben. A szolgálatot Vida Szabolcs nagytisztelt úr végezte, a leányfalui szeretet otthon lelkipásztora. Alkalmainkat hirdetem hétfőn 5 órától imaóra Pomázon, 6 órától énekkari próba, kedden 6 órától bibliaóra Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon, fél héttől bibliaolvasókör. Szerdán 6 órától bibliaóra Pomázon, keresztkérdések sorozat Pomázon, a záró alkalom, Csobánkán 6 órától imaóra Csobánkán, pénteken 7 órától ifjúsági bibliaóránk lesz. Vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, fél 11-től pedig Pomázon. Vasárnap 15 órától presbiter továbbképző alkalom lesz, nem csak presbitereknek a visegrádi templomban. Témája Európa, iszlám, migráció, előadó Németh Pál, lelki pásztor. Köszönettel fogadjuk és fogadtuk testvéreink múlt heti persejes felajánlását, melyet egyházmegyénk gyülekezeti szolidaritási alapjára ajánlottunk fel. Ha jól emlékszem, ez az összeg 14.600 forint volt, melyet szeretettel köszönünk. Egyben hadd kérjem Éva nénit, hogy néhány mondatban szóljon elmúlt havi gazdálkodásunkról is.
Nagyon sok köszönettel, meg minden dologban volt kapcsolatban, volt most itt szó. Mi is hálát adunk, és köszönjük az elmúlt havi, április havi befizetéseket, amit az Anyaszentegyház részére fizettek fel a testvérek, egyház fenntartói járulékként 43 ezer forintot, adományként 20 ezer forintot, és a persejként 153 ezer 100 forint volt. Isteni legyen a dicsőség és a hálát.
Így van, köszönjük szépen, Éva, hogy szolgálat. Testvéreim, Isten tiszteltünk végéhez érkeztünk. Záró énekül a 197. dicséret első verszakát énekeljük el. Békesség Istene, szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Ami Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájatokkal. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.